Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Izraelben parlamenti választásokat tartanak a héten, immáron negyedszerre, és sokak szerint az sem kizárt, hogy lesz majd egy ötödik is, nagyon-nagyon rövid időn belül. Izrael abban a szempontból nagyon érdekes, sokkal többet beszélünk a politikájáról, mint a gazdaságáról, pedig egyike azoknak az országoknak, amelyeknek sikerült a világgazdaság perifériájáról a centrumba felzárkózniuk. Kevés ilyen ország van, alapvetően Skandinávia, Németország, távol-keleti kistigrisek, mostanában Kína, Írország, szóval körülbelül 200 országból, hát nem több, mint egy ilyen 15 körül, de Izrael ezeknek az egyike. Most erről lesz szó Izrael politikai gazdaságtanáról. Izrael politikai gazdaságtana, Jonathan Nitzan és Simson Bichler izraeli szerzők könyve. Nitzan Kanadában, Bichler Izraelben tanít, kiadta 2002-ben a Pluto Press. A két szerző nem egyszerűen csak egy ország gazdaság történetét írták meg, hanem saját átfogó politikai gazdaságtani elméletük is van, melyet a Capital as Power, a tőke mint hatalom kiadja 2009-ben a Routledge című könyvükben részletesebben ki is fejtenek. Ezt az elméletet ebben az Izraelről szóló kötetben is összefoglalják, mivel az alapvető elemzési keretet ad munkájuknak. Az elmélet. A szerzők szerint a tőke fogalmát se nem a neoklasszikus közgazdaságtan materiális értelmében kell kezelni, sem pedig a marxiánus értelemben, amely szűken vett termelési viszonynak látja azt. Nitzan és Bichler a tőkét sokkal inkább hatalmi pozícióként értelmezi. Az uralkodó tőke szerintük nem egyszerűen a profitra törekszik, hanem a gazdaságra jellemző átlagos jövedelmezőségnél relatíve magasabb jövedelmezőségre. Ez vezet ugyanis a hatalmi pozíció megteremtésére alkalmas, megkülönböztető felhatalmazásra. Az uralkodó tőke nem az állam ellentétpárja, ahogy az a szokásos magán versus állami szétválasztásban megszokott jelenni, hanem az államot felhasználja uralmi pozíciójának létrehozására és fenntartására. Ebben az értelemben a szerzők természetesen megkérdőjelezik a szokásos különbségtételt a gazdaság és a politika között, tehát politikai gazdaságtant művelnek. Támaszkodnak Marxra annyiban, hogy a tőke politikai rezsimjét kívánják láttatni. De támaszkodnak Thorsten Veblen, norvég-amerikai közgazdászra, a szociológusra is, aki tanítványaival először mutatott rá, hogy a társadalmi szerveződés hatalmi gépezetként működik, és hogy az egyes termékekben benne van a teljes társadalom tudása, inputja. Veblen tanítványai közül kiemelkedik Lewis Mumford, aki az ókori birodalmak példáján keresztül mutatta be, hogy azok társadalmi gépezetek, az uralom eszközei. A feudális uralmi formákat felváltó kapitalizmusban a tőke fogalmát Nitzan és Bichler szerint ugyanígy társadalmi szintre emelt uralmi gépezetekként kell értelmezni. A nagyvállalatok uralmi rendszerek, a tulajdonosaik végső célja pedig nem a nyereségesség, a tőke felhalmozás, ezek köztes eszközök. A végső cél az uralmi pozíció folyamatos erősítése. Nitzan és Bichler végezetül támaszkodnak a lengyel protokénciánus közgazdászra, Mihály Kaleckire, aki először dolgozott ki nem versenyző piacokra a profit elméletet, a monopól helyzet erősségéből kiindulva. Bichlerék gondolkodása a nagyvállalati szektor által foglyul ejtett állam gondolatához is közel áll. Izrael baloldali kezdetei. A korai évtizedekben Izrael egy államközpontú gazdasági modellt vitt, gyakran egyenesen szocialista társadalomként jellemezték. Az alapvető infrastruktúra megteremtését az államnak kellett végeznie. Igen jelentős volt az állami és szövetkezeti szektor, melynek nemzetközileg is ismert példái voltak a kibucok. A tőke képződésnek a magánszektor ez időtájt körülbelül a felét tette ki, az állam a negyedét, a szövetkezeti és úgynevezett hisztadrut szektor pedig szintén a negyedét. Az extenzív fejlődés, infrastruktúra kialakítása, mezőgazdaság elterjesztése, foglalkoztatás növelése évtizedeken keresztül nemzetközi összehasonlításban kiemelkedően magas növekedést jelentett. A beruházáshoz szükséges tőke a nemzetközi zsidó diaszpóra jóvoltából bőségesen rendelkezésre állt. A társadalmi egyenlőtlenségek pedig nemzetközi összehasonlításban alacsonyak volt. A nagy földrengés. A regionális fenyegetettség miatt egy ponton az izraeli katonai költségvetés a GDP harmadát tette ki. Az ország külső adósságállománya folyamatosan emelkedett. 1977-ben megtörtént az, amit az izraeliek földrengésnek neveznek, átvette a hatalmat a nacionalista jobboldal a nagyvállalati szektorral, a szerzők szóhasználatában az uralkodó tőkével szövetségben. Az izraeli gazdaság egyre inkább neoliberális irányba tolódott el. A korábbi csekély társadalmi különbségek latin-amerikai mértékűvé nőttek, ami komoly feszültségeket szül mind a mai napig. Gyakoriak a nehéz megélhetés miatti tüntetések. Pozitívumként emelhető ki, hogy a neoliberális fordulat ellenére az izraeli állam továbbra is szem előtt tartja a tudás fontosságát a gazdaságban. Mind az oktatási költségvetés, mind pedig a kutatási és fejlesztési kiadások hatalmasak. Ez utóbbi 2014-ben például 4,1% volt a GDP arányában, míg a visegrádi térség mutatói folyamatosan 1% körül vannak, gyakran még az alatt is. Nitzánt és Bechtelt az érdekelte, hogy lehet, hogy a krízis ellenére mégis egyre erősödtek Izrael vezető gazdasági konglomerátumai. Elemzésükben a Kaletsky és a Berend-Sweezy szerzőpáros által fémjelzett monopolkapitalizmus iskolára támaszkodnak. Ez az iskola azt mondja, hogy a létező kapitalizmust oligopóliumok jellemzik, ahol már nincs igazi árverseny. Itt a verseny a folyamatos költségcsökkentésben érvényesül. Mivel nincs árverseny, az árak nőnek. A növekvő árak és a csökkenő költségek között azonban növekvő rés jön létre, melyet Berend and Sweezy társadalmi többletnek nevez el. Ez egész más, mint Marx értéktöblet fogalma természetesen. Berend and Sweezy szerint ez a többlet egyre inkább nő a GDP arányában, és a tőke tulajdonosai lesz, ezért az agregált kereslet nem elégséges a kínálat felszívására. Ebből természetesen stagnálás lesz az infláció mellett. Ez magyarázza a stagfláció jelenségét. Szerintük a kapitalizmus ezen a fázison csak akkor képes túllépni, ha felesleges kiadásokon keresztül felszívja ezt a többletet. Például a pénzügyi szektor által a jövőből előrehozott fogyasztáson keresztül, amit segített a hitelkártyák és a különböző lakossági hitelek elterjedése. Ezt hívjuk financializációnak. De ugyanígy extra keresletet tud teremteni a katonai kiadások kereslete is. Az izraeli esetben ezen kívül még a telepek is felszívtak rengeteg többletet. Az izraeli uralkodó tőke szorosan összefonódott a katonai hatalmi elittel. Jelentősen támaszkodott az állami katonai közbeszerzésekre, és nyertese volt az izraeli katonai exportnak. Ez ismét jó példa arra, hogy a gazdaság szétválaszthatatlan a politikai alrendszertől. A hadiipari komplexum jelenlétét a gazdaságban, más országok, mindenekelőtt az Egyesült Államok esetében is sokszor bemutatták már más szerzők. Példa erre Vernon Rutten könyve, amelynek a címe Is War Necessary for Economic Growth? Szükséges-e a háború a gazdasági növekedéshez? A korai 80-as években azonban Izraelben senkit nem érdekeltek az elosztási kérdések. A szerzők ezért igyekeztek feltérképezni az izraeli uralkodó tőkét, amit nemzetközi összehasonlításban is rendkívül koncentráltnak találtak. 34 vállalatcsoport lefedi például az izraeli tőzsdei kapitalizáció közel 77%-át, ezen belül az öt legnagyobb a 44%-át. Ez az elképesztő koncentráció többségében nem zöldmezős beruházások folyamányaként jött létre, hanem összeolvadások és felvásárlások eredményeképpen. Erre a gazdasági jelenségre mergers and acquisitions, összeolvadások és felvásárlások sem a főáramú neoklasszikus, sem a heterodox közgazdaságtan nem figyel eléggé, pedig a gazdasági erőkoncentráció létrejöttének lényegi forrása. Az egyre nagyobbá váló cégek jelentős hatással vannak saját iparágaik szabályozására, egyre inkább maguk alá gyűrik az állami szabályozást először nemzeti, majd egyre inkább globális szinten. Utóbbira példa a TTIP, Transatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség. A belterjes hatalmi elit. A két szerző hosszan elemzi a gazdasági, katonai, politikai elit szövevényes családi összefonódásait, amelyek az állam megalapítása előtti időkre, a brit fennhatóság időszakára nyúlnak vissza. Érdemes itt megemlíteni C. Wright Mills The Power Elite, az uralkodó elit 1956-os című könyvét, ami ugyanezt a jelenséget tárgyalja amerikai és nemzetközi példákon keresztül. Izraelben a 70-es évekbeli válság a stagfláció alatt sem romlott az uralkodó tőke relatív helyzete. Ellenkezőleg pontosan ezen idő alatt erősödött meg hatalmi pozíciója, a relatíve gyorsabb akkumuláció eredményeképpen. Nitzan és Bichler azt találta, hogy nem csak Izraelben, hanem gyakorlatilag mindenhol együtt jár az infláció stagnálással. Azaz nem egy különleges eset, ahogy beszélni szoktak róla, hanem a rendszer normális működése. A szerzők megvizsgálták a közel-keleti energiaválságok történetét is. Azt találták, hogy a közel-keleti térségben működő nemzetközi energiamultik a térség politikai válságai idején sokkal jövedelmezőbbé váltak a magasabb olajár miatt. Az adataik azonban ennél még érdekesebb eredményekre vezettek. Az energiamultik profitabilitása minden egyes közel-keleti konfliktus előtt a gazdaságra általában jellemző profitabilitási szint alatt volt, minden egyes válság után azonban annál magasabbra emelkedett. Válság nélkül tehát gyakorlatilag az olajmultik sosem lettek volna képesek megverni a többieket. Ez egyrészt megint rámutat a gazdaság és a politika összefonódására. Másrészt pedig egy újabb magyarázatot ad a stagnálás és az áremelkedés együttjárására, a stagflációra.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.